Csodálatos így együtt lenni gyülekezetként. Hadd nézek rátok. Wow, de jó látni benneteket. Ámulatos együtt lenni. És az elmúlt hétben legtöbb őtökkel személyesen beszélgettem. Azt gondolom, hogy a gyülekezeti családunknak a tagjaival, hát mindannyian személyesen találkoztunk, mert szerettem volna egyenként elmondani nektek, hogy az Úr miként hívott el, hogy a budapesti gyülekezetnek a pásztora legyek. És hát csak szeretném úgymond megismételni ezt, kicsit elmondani a történetet, és bocsánat, Pásztor Józsi, be tudod zárni azt az ablakot ott? Én már csak ilyen vagyok, hogy... Ugye a budapesti gyülekezetnek az előjárói meginvitáltak engem, hogy lennék-e a budapesti gyülekezetnek a pásztora. És az egész folyamat, hát úgy februárban kezdődött, és az első reakcióm az az volt, hogy nem. Nem gondolom, hogy nekem ott lenne a helyem. Nagyon is... otthon érezzük magunkat Szegeden, nagyon is úgy érezzük, hogy Isten ide hívott el bennünket. Isten munkájának a közép pontjába érezzük magunkat. Látjuk azt a csodálatos munkát, amit Isten végez a gyülekezetünkben. Úgyhogy nem tudtam volna elképzelni, ebbe beletartozik az is, hogy sajnos a budapesti gyülekezet nagyon régóta sokféle gonddal küzd, és nagyon sok nehézség van, és megcsappant a gyülekezet, és megosztottságok vannak, úgyhogy hát semmiképpen sem olyan kívánatos hívás volt ez számomra. De azt mondtam, mivel szerettem volna Istennek egy, hát mindenképpen szerettem volna, ha Isten a döntésemnek része, és szerettem volna az ő akaratát az életemre és az elhívásomra, hogy a következő 3 hónapban mondtam ott való a február magasságában olyan heti, vagy hát 2 heti rendszerességgel, szerdán, vasárnap, vagy valahogy úgy 2 hetente elmegyek Budapestre, imádságos szívvel szolgálok, ott kapcsolódok, és nyilván, ha ez Istentől van, akkor ő a szívemre tudja tenni, de én azt mondtam, hogy erre 15% esélyt látok. Nos, aztán jött a koronavírus, a Covid, úgyhogy nem lett a látogatásból semmi. Maradtunk itt minden módon. És aztán úgy június közepén jutottam el arra a meggyőződésre, hogy Isten hív engem, indít engem. Istennek a terve az, hogy a budapesti gyülekezet pásztora legyek, úgyhogy igent mondtam. Úgyhogy ez azt jelenti, alapvetően, hogy augusztus 30-ától a budapesti gyülekezetet fogom vezetni, és annak a pásztora leszek. És beszélgettünk az itteni előjárókkal, és azt beszéltük meg, hogy december 31-ig még leszek a szegedi gyülekezet pásztora is, és mindenképpen együtt az előjárókkal fogjuk ebben az átmenetben vezetni a gyülekezetet december 31-ig. Augusztus 30-tól már nem egy mindennapos szinten leszek benne a gyülekezetnek az életében, körülbelül minden 3. vasárnap leszek itt, de mindenképpen része leszek az átmeneti folyamatoknak, és vezetni fogjuk az előjárókkal. Úgyhogy hát röviden ez az, amit azt gondolom, hogy elmondtam nektek személyesen, és persze itt jött az, hogy tudtatok kérdezni, meg fel tudtátok tenni a kérdéseiteket, legalábbis hát sajnos azótok, akik hirtelen meg tudtatok szólalni, és amit teljes mértékben meg is értek. Úgyhogy az elmúlt 2 hétnek a személyes találkozói hát messze meghaladták a várakozásomat. Tudtam, És úgy készültem, hogy ezek nagyon nehezek lesznek. Ennyi személyes találkozó két hét alatt, és ennyi rossz hírt így beadagolni. Tudtam, hogy sok lelkierőre lesz szükségem. Készültem imádságban, készültem a szívemben. Isten bátorított engem. És hát így két hét után tudod, csak azt tudom mondani, hogy egy lenyűgöző gyülekezetünk van. Egy csodálatos, nagyszerű Isten munkája az, ami itt van köztünk, csak valóban egy lenyűgöző, csodálatos gyülekezet vagytok. Csak néhány apró pont így az elmúlt két hétben, tudjátok, mindenkinek elmondtam, hogy senkinek sem mondjátok, mert valóban szeretném én mindenkinek elmondani személyesen, és nem szeretném, hogy valahol valamelyik testvérünk csak úgy valakitől mástól hallja ezt a hírt, és ha hiszitek, hanem 100%-osan teljesült, tehát így a gyülekezetünk tagjai közül, hát senki, de senki nem tudta, vagy hallotta bárhonnan, úgyhogy ez most nem azért, hogy nekünk, de ez valóban csoda kategória. A gyülekezetünk mindenképpen csillagos ötös kap minden módon, mert ez egy ámulatos dolog. Ez azt jelenti, hogy hát sok mindent jelent. Hogy komolyan vettétek, szeretitek az Urat, értitek, hogy ezek szent dolgok. Aztán a másik az, hogy rengeteg elkötelezett és odaszánt szívet láttam így a beszélgetések közben. Nyilván ez számomra nem volt újdonság, mert tisztában voltam ezzel, de mégis az elmúlt két hét, amilyen intenzív is volt számomra, meg lehet, hogy számodra is, mégis olyan annyit adott nekem, hogy azt tudom mondani, hogy ezt beteszem a zsákomba, és elviszem azt gondolom az ínség földjére, és sokat fog ez bátorítani, úgyhogy nagyon-nagyon köszönöm a szíveteket, és csak akarlak bátorítani, és akarom bátorítani a gyülekezetünket, hogy ne ijedjetek meg, az normális, hogy megijedtek, de ne ijedjetek meg. Majd hát, hogyha mind az üzenet, mind a következő hetek és hónapok segíteni fognak ebbe, ne ijedjetek meg, Isten egy csodálatos munkát épített ide közénk, és te része vagy ennek, és ez a csodálatos munka, ez előre fog menni egy következő fejezetbe, és Isten előre fogja vinni ezt a csodálatos gyülekezetet, úgyhogy ne ijedjetek meg. Nyilván sok milliószor, kis milliószor történt már ez az egyháztörténelem folyamán. Istennek a különböző szolgáit elhívta Isten, aztán meghaltak, apostolok meghaltak úgy szintén. Egy dolog biztos, mi emberek nem vagyunk pótolhatatlanok, de Isten munkája mindig megy tovább, és ez az, amire tudunk támaszkodni. Úgyhogy Isten fel fog készíteni bennünket a következő fél évben. Én hiszem, hogy a következő fél évben nagyon sokat fog vigasztalni, nagyon sokat fog bátorítani, nagyon sok reményt fog adni így a jövőre nézve, útmutatást fog adni és segítséget, és iránymutatást a következő lépésekben, neked személyesen is, és nekünk gyülekezetként így együtt, és biztos vagyok benne, hogy ez egy felkészülési idő lesz a következő fél évben, és lesznek az Isten tiszteleteken, sokat fogunk erről hallani, olyan írásrészeket fogunk nézni meg ma, a következő hetekben, a következő hónapokban, amelyek brutálisan fognak segíteni. Higgyétek el, nagyon sokszor történt már olyan, ami most történik a gyülekezetünk életében. A mi gyülekezetünk életében így, ilyen módon, ilyen még nem történt, de Istennek nagyon sok bátorítani valója és tanítani valója van számunkra. Vadonatúj módon tudjuk az Úr Jézus Krisztust és egymást is felfedezni. Úgyhogy lesznek istentiszteleteken erről szó, lesznek gyülekezeti fórumok, lesznek csapatösszejövetelek, lesznek most szerdától majd beszélek erről, de invitálok benneteket az előjárókkal, egy olyan alkalom lesz a következő hetekben, szerdánként, ami az egész gyülekezetet invitáljuk arra, hogy lesz dicsőítés, csoportokban fogunk imádkozni, szeretnék tanítani, felkészíteni így az igéből számunkra erre az időszakra, lehet kérdéseket, beszélgetni tudunk erről feltenni, de csak azt akarom mondani, hogy Isten fel fog készíteni bennünket, és fel fogja készíteni a gyülekezetet. A következő fél évnek a része az is lesz, hogy a teher, a felelősség az áttevődik a gyülekezet előjáróinak, vezetőinek a vállára. Úgyhogy kérlek benneteket, hogy imádkozzatok értük. Tartsátok őket imába, tartsátok imába a Dávidot, a Konkoly Dávidot, Szepit, Szepesi Istvánt, egy új előjárónk van Bart Andrisnak a személyébe, tartsátok őt is imádságban. Örhelyi Zsolti, szia Zsolti, így előjáróként, az előjárói hivatallal járó terheket és feladatokat nem tudta vállalni, úgyhogy ő kérte, hogy most ne előjáróként kelljen tovább mennie, úgyhogy ő továbbra is számítunk. Zsolti, először is nagyon-nagyon köszönjük neked abszolút az elmúlt éveket. Az elmúlt éveket köszönjük a családodnak, és tudjuk, hogy egy kihívásokkal teli időben vagytok így családilag, és ezért volt ez a döntésed, de tudjuk, hogy így álmatos részed van továbbra is a gyülekezetünkben, házi csoportvezetőként, vagy a jövőben bármivéként, amivé Isten formál téged és benneteket, és csak nagyon köszönjük a részed. Úgyhogy... Tehát kérlek, csak imádkozzatok mind az előjárókért, mind a vezetőkért. Szükségünk lesz itt a következő időszakban, és a gyülekezetnek minden házi csoportvezetőre, minden szolgálatvezetőre, minden szolgára, minden hűséges, elkötelezett gyülekezeti tagra, mert... Isten, ahogy egységben vagyunk, és így megyünk előre, csodálatosan elő tudja hozni mindazt, amit ő tervezett számunkra. Persze ebben van egy hitben járás, és vízre lépünk gyülekezetként, de az Úr nagyon is velünk van, és meg fogjuk látni az ő vezetését, az ő keze munkáját. Úgyhogy kérdeztétek jó néhányan, hogy ki lesz a következő pásztor, és mondtam nektek, akik kérdeztétek, hogy jelen esetben nem sietünk így a következő pásztor személyét illetően. Isten gondoskodni fog ennek a csodálatos gyülekezetnek, egy csodálatos pásztorról, aki Isten szíve szerinti, és Isten szívét fogja képviselni majd így a gyülekezet felé. De az elkövetkező időben egy előjárói vezetés felé fogunk menni folyamatosan, és egy előjárói vezetés fog megvalósulni a gyülekezetre nézve, ami nem ritka, ilyen van, főleg átmeneti időkben, úgyhogy ezekről is szívesen beszélünk majd sokat, főleg a szerdai alkalmakon ámulatos, hogy Isten igéje ki fogja tárni elünk, így Isten gondolatait ezekről. De természetesen hosszabb távon szeretnénk, hogy ennek a gyülekezetnek legyen egy pásztora. Úgyhogy nagyszerű gyülekezetünk van, és Isten tovább viszi a gyülekezetünket egy következő fejezetbe, és csak szeretném, hogy gondolj így erre, hogy egy következő fejezetben, az ő tervében, és fel fog készíteni bennünket nagyon-nagyon sok módon, úgyhogy nyisd a füledet, nyisd a szívedet, nyisd a füledet így a vasárnapi Isten tiszteleteken, mert az az én imádságom, hogy az üzenetek kifejezetten felkészítsenek, vigasztaljanak, bátorítsanak, irányt mutassanak. Nyisd a füledet gyülekezeti fórumokon, csapatösszejöveteleken, gyertek a szerdai alkalmakra, az nem tudom, 4-5 alkalommal lesz az elkövetkező hetekben, szerintem csak ámulatos lenne, ha mind itt tudnánk lenni. Gyerek alkalmat nem, vagy gyerek foglalkozást nem terveztünk, úgyhogy szülők lehet, hogy az egyik fél eljön, a következő alkalom a másik fél, és valahogy így aztán otthon pedig a kirakó darabjait összerakjátok, de mindenképpen ez egy felkészítés lesz így a gyülekezetünk számára, hogy a gyülekezetnek a feje, a főpásztor, az Úr Jézus Krisztus tovább vezet bennünket. Úgyhogy köszönöm a szíveteket, még most nem búcsúzok, van egy üzenetem, így az igéből, meg amúgy sem búcsúzok még, csak így hálás vagyok mindazért, amit Isten tesz, és tett, és tenni fog köztünk. Úgyhogy mit szólnátok ahhoz, hogy fel is állnánk így az írás olvasására. Józsué könyvéből fogunk olvasni az első fejezetből, és ki is nyithatod, kérlek, a Bibliádat Józsué 1-nél. És az a vágyam, hogy amit most mondtam, és amit ezután fogok mondani, a kettő az köszönő viszonyban legyen egymással, jó? És hogyha úgy érzed, hogy nem volt köszönő viszonyban, akkor az biztos az én hibám volt. De azt gondolom, hogy Istennek olyan sok bátorítani valója van számunkra. Úgyhogy Józsué 1. Hogyha pedig újabb vagy a gyülekezetünkben, akkor lehet, hogy veled nem beszéltem, csak azért, mert még újabb vagy. Akkor tudd, hogy a szívem igazából az, hogy bárcsak veled is beszélhettem volna, most kellett ezt hallanod, akkor mindenképpen egy történelmi pillanatba léptél be az ajtókon, mert Isten jó dolgokat tett a múltban, azt el tudjuk mondani, és tesz és tenni fog, ő benne van a bizalmunk, úgyhogy gyere velünk, és gyere ezzel a gyülekezettel erre az utazásra, hogy Isten tetteit látni fogjuk. Úgyhogy Józsué 1, első 10 vers. Mózesnek az Úr szolgájának halála után így szólt az Úr Józsuéhoz, Nun fiához, Mózes szolgájához. Mózes, az én szolgám meghalt. Most azért kelj föl, kelj át ezen a Jordánon, te és az egész nép, arra a földre, amelyet én adok nekik, az Izrael fiainak. Nektek adtam minden helyet, amelyet talpatok érint, ahogy megmondtam Mózesnek. A pusztától és a Libanontól a nagy folyóig, az Eufrátesz folyamig, a Hettiták egész földje lesz a határotok a nagy tengerig nyugat felé. Nem állhat senki ellened egész életedben. Veled leszek, ahogy Mózessel is vele voltam. Nem hagylak el téged, és nem is maradok el tőled. Légy erős és bátor, mert te teszed majd a népet annak a földnek örökösévé, amelyről megesküdtem atyáiknak, hogy nekik adom. Csak légy erős és igen bátor, hogy vigyázz és mindent ama törvény szerint cselekedj, amelyet Mózes az én szolgám szabott eléd. Se jobbra, se balra ne hajolj el attól, hogy eredményes legyél bármerre jársz. El ne távozzék a törvénykönyve a szádtól, hanem gondolkodj arról éjjel és nappal, hogy vigyázz, hogy mindent úgy cselekedj, ahogy megvan írva abban, mert akkor leszel eredményes az utaidon, és akkor boldogulsz. Hát nem parancsoltam-e meg neked, hogy légy bátor és erős? Ne félj, és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, amiben jársz. Foglaljatok helyet. hát a mai alkalommal nem fogunk végig menni ezen a 9 versen, azt hiszem 1-9-ig van ez, hanem a következő hetekben fogunk így végig menni. Ma csak belekóstolunk ebbe a részbe, ahogy annyira szeretem, hogy annyi párhuzamos írásrész van az írásban, amelyek segítenek bennünket az utunk során. Itt Izrael fiai egy vezetőváltáson esnek át. Mózes meghalt, és ott van az ifjú Józsué, aki annyira ifjú már nem volt, de Mózeshez képest ifjabb, és ő van bátorítva, és a nép van bátorítva, hogy menjenek tovább. És ebből a részből csak szeretnék 4 igazságot kiemelni, és 4 igazságot kibontani. És lehet, hogy ma megszólít téged mind a 4, lehet, hogy az egyik. Lehet, hogy valamiért egyik sem. Csak arra bátorítalak téged, hogy valahova írd le, vagy jegyezd meg, vagy utána hallgass meg, mert biztos vagyok benne, hogy a következő fél év során ezek az igazságok meg fognak szólítani téged, és meg tudnak szabadítani téged. Az első, amit látunk ebben az írásrészben, és az írásban önmagában, az a Bibliában, hogy Istennek generációkon átívelő terve van. Figyeljetek! Istennek generációkon átívelő. Hol vagyunk most? Józsué könyvénél. Hol indul mindez? Tudod, Ábrahámmal indul 1 Mózes 12-ben. Utána tovább megy Isten népével, és Izsákról van szó, utána Jákobról van szó, utána Józsefről van szó, utána később Mózesről van szó, és most Józsuéről van szó. Tehát azt látjuk a Szentírásban, hogy Isten nagyban gondolkodik. Nemzedékeken keresztül van a terve. És a gyülekezettel is nemzedékeken keresztül van a terve. És ez olyan, mint egy könyv, aminek sok fejezete van. És most a gyülekezetünk nyilván az egyik fejezetnek a végéhez ér, hogy csak elkezdődjön a következő fejezet Isten tervében számunkra. Isten fogni fogja a kezünket, és neki nemzedékeken átívelő terve van. 145. Zsoltárnak. A 4. verse azt mondja, és biztos ismeritek jó néhányan, és csak ámulatos látni akár a fiatal nemzedéket a gyülekezetünkben. 20 évesek, el ne gondoljátok, hogy ezek ti vagytok, mert nem, hanem a gyerekek. Húzom őket mindig. Hanem a gyerekek. Tudod, 145. Zsoltár 4. verse azt mondja, hogy nemzedék nemzedékeknek dicséri műveidet, és hirdeti hatalmasságodat. Figyelj csak, miről beszél? Hogy ez egyik nemzedék a következő nemzedéknek, a következő nemzedék a következő nemzedéknek. Isten műveit dicsérik, Isten hatalmasságát emlegetik és emelik fel. És ilyen a gyülekezet. Isten nem 20 évben gondolkodik, vagy 10 évben, vagy 5 évben, a te életedben sem, és a gyülekezet életében sem, hanem generációkon átívelnek az ő terve és az ő áldásai. Efézus 3.21-ben ugyanezt látjuk, ahogy Pál apostol azt mondja egy doxológiában, hogy azé a dicsőség, vagy övé a dicsőség az egyházban, a Krisztus Jézus által minden nemzedéken át örökkön örökké. Amen. Megvan? Övé a dicsőség az egyházban, a Krisztus Jézus által minden nemzedéken át örökkön örökké. Össze vagyunk kötve az örökké valóság által, és minden nemzedék össze van kötve az örökké valóság által, és Isten terve átível nemzedékeken. És Mózesnek a nemzedéke éppen átadja a stafétát Józsué nemzedékének. És hirtelen, ahogy ott vagyunk, azt mondjuk, ó jaj, hogy is lesz ez, mint is lesz ez, biztos, hogy jó lesz ez, lehet, hogy vége van. Mózes olyan hatalmas embere volt Istennek, Isten olyan sok nagy dolgot cselekedett ő róla, mikor ránéztünk, akkor minden rendben volt, úgy megnyugodtunk. És Isten azt mondja, értem, értem, de én nemzedékeken át vezetem az én népemet, és én vagyok a korszakok kősziklája. Korszakok kősziklája, kőszikla. Egyik nemzedék a másik nemzedék után, és ez a gyülekezetben. Úgyhogy Isten nem egy fejezetben gondolkodik. Tudod, egy individualista korban élünk, á, bele sem megyek. Tudjátok, mit? Nem megyek bele. Nem megyek bele, mert majd szerdán folytatjuk, jó? Nem tudom kifejteni. De egy olyan korban élünk, mikor nagyon rövid időkben gondolkodunk, de Isten nem ilyen. És ő nemzedékeken átívelő terve van a gyülekezetünkre is. Mondtam, nem jó néhányatoknak, mikor beszélgettünk, azt mondtam, 30 gyerek van ebben a gyülekezetben. 30 gyerek. Adj 5-10 évet a mostani évekhez hozzá, ami semmi, hogyha nemzedékeken átívelő korszakok kőszikláján beszélünk. Isten, te semmi. Adj hozzá 5-10 évet, jó néhányan, sokan 10 évesek lesznek. 10 év múlva, akik most totyognak, ők is 10 évesek lesznek. És micsoda ámulatos 10 éves szolgálat, Istent dicsőítő, ámulatos, az utcát felforgató 10 évesek, akik Jézus Krisztus hirdetik. Igen, nagyon sok van ebben a gyülekezetben, sokkal több, mint amit legtöbben látunk. És Isten nagyon izgatott ezen gyülekezet felől, nagyon izgatott minden gyülekezet felől, hagyd mondjam, de most nyilván nekünk ez a gyülekezetünk, úgyhogy nagyon izgatott a gyülekezetünk felől. És gondolkodjatok, ha szülő vagy, gondolkodj, adj 10 évet a gyerekeid éve, ez így el fog telni, így el fog telni. És lásd hitben a jövőt, és lássuk hitben a jövőt. A második igazság, amit meg szeretnék így osztani, ki szeretnék bontani egy picit, így ebből az írás részből, vagy ehhez kapcsolódóan, az az, hogy Isten nem pásztorokban gondolkodik, hanem a helyi gyülekezetben. És ez egy nagyon, nagyon fontos és nagyon felszabadító igazság, hogy Isten nem úgy gondolkodik, hogy van egy pásztor, és annak van egy nyája, hanem Isten úgy gondolkodik, hogy van egy nyáj, és annak van éppen egy pásztora, de van egy nyáj. Isten nyájban gondolkodik, a népében gondolkodik, a gyülekezetben, a helyi gyülekezetben gondolkodik, és nem pásztorokban, hogy nekik van nyájuk. Ez olyan, mint hogyha ezt találtam ki, ezt a buta példát, hogy oda mennék hozzád, és azt mondanám, hogy milyen jó az a cipő, várjál, ott van a cipőd, jó cipőd van, és jó a cipő, és a cipő hord téged, így van? Vagy a kalapnak van egy feje? Nem, a fejem van egy kalap, így van? Neked van egy cipőd, neked van egy ruhád, de te vagy a fontos, nem a cipő, a kalap, a ruha. A pásztor, vagy a pásztor, a tanító, vagy a vezetők, vagy elöljárók, ők természetesen ajándék a gyülekezetnek az Efézus levél 4. fejezetében. De Isten a nyájban gondolkodik, és nem a pásztorban, és a nyájnak ad pásztort. Nem Mózes vagy Józsué a lényeg, tudod, ott voltak az apostolok, nem ők a lényeg, hanem Isten népe a lényeg, és Isten munkája, és Isten gyülekezete a lényeg. Úgyhogy ez fontos, Isten helyi gyülekezetben gondolkodik, és korszakokon átívelően. A harmadik, amit szeretnék így megosztani veletek, az az, hogy a pásztorok, vezetők, szolgák csupán, de Isten, az Úr, ő a minden. És mindjárt meg szeretném veletek nézni ezt egy írásrészből, hogy a bibliai gondolkodásban, és ezért fontos biblikus gondolkodást tanulni az igéből, hogy mi pásztorok, vezetők, mi szolgák vagyunk, de Isten, az Úr, ő a minden. És 1 Korintus 3-hoz, hogyha oda tudsz lapozni, csak nézd meg velem ezeket a verseket, és bátorítok arra, hogy aztán hazamenve is foglalkozz ezekkel a versekkel, 1 Korintus 3, 4. verstől. Nézzétek? Azt mondja, hogy mert amikor az egyik ezt mondja, én Pálé vagyok, a másik meg, én Apollósé, nem emberi módon viselkedtek. Mi történt a korintusi gyülekezetben? Tudod, fogtak embereket, akik Isten szolgái voltak, és azt mondták, hogy fú, én hozzátartozok. Nem, én hozzátartozok, én az övé vagyok. Mintha ők lennének a lényeg. Mintha ez őróluk szólna, mintha ők lennének a nagy zsugások, akik csinálják a nagy dolgokat. És a súlypont oda tevődik rá. De nem. Tudod, ez egy emberi gondolkodás. A fejezet végén egyébként azt mondja, hogy mert minden a tiétek. Hogy ez egy nagyon gyerekes gondolkodás. Gondolkodjatok, hogy minden, a Krisztus a tietek, az élet a tietek, mindez a tietek, és ti Isten felnőtt gyermekei vagytok. Oké? Úgyhogy én Pálé vagyok, én Apollósé. 5. vers. Hát kicsoda Apollós, és kicsoda Pál? Nézd csak, szolgák csupán, akik által hívőkké lettetek, ahogy az Úr adta mindegyiknek. Kik ők? Szolgák. Mint ahogy egy időben egy csacsin keresztül szólt az Úr, máskor Jézus azt mondta, hogy köveken keresztül is tud szólni, Istennek vannak szolgái. Persze egy másik biblikus nézetből mindannyian Isten szolgái vagyunk, mert ezt tanítja a Biblia, de ők szolgák csupán, és azt mondja, hogy Isten, akik által hívőkké lettetek, ahogy az Úr adta mindegyiknek. És ez egy ámulatos dolog. Mikor beszélgettem veletek, volt nem kevesen elmondtátok, hogy mennyit növekedtetek. Milyen szellemi áttörések voltak az életetekben. Ebben a gyülekezetben mennyi növekedést tapasztaltatok meg. Vagy azt, hogy megtanultam a neveteket, és tudtam a neveteket, vagy hogy mentek oda sokan, és stb. Stb. Mikor beléptetek az ajtón, és hogy milyen szeretettel találkoztatok. És ez fontos. Ez nagyszerű. De szeretném, hogyha tudnád, hogy ez az Úrnak a szeretete. Ez az Úr. Minden mód, amiben, ahogyan Krisztust láttátok lelepleződni az én életemben, bármilyen módon sikerült azt meglátni, tudjátok, hogy igazából az Úr az. Az Úr az. Ez mind az Úr. És az Úrban, az Úrnál ebben végtelenül több van. És ő fogja a kezünket. Mi csak szolgák vagyunk. 6. vers. Én plantáltam, Apollós öntözött, de Isten adta a növekedést. Ha én nem vagyok, ha Apollós nincs, ha Pál nincs, akkor van egy másik szolgája Istennek, de hidd el, hogy Isten az, aki a kártyákat a kezébe tartja, Isten az, aki az ő akaratát véghez viszi, és Isten adja a növekedést. Ő adta. Még akkor is, hogyha azt mondhatjuk, hogy igen, de az akkor történt, mikor az ő prédikációját hallottam, vagy amikor vele beszélgettem, vagy amikor a bibliaiskolában ültem az ő tanítás alatt. Igen, de Isten az. Isten az, aki a növekedést adja. Az egészet ő rakja össze. 6. vers volt ez. 7. Azért sem a plántáló, sem az öntöző nem számít. Na most azt hiszem, ez valami modern fordítás lehet, mert a régi Károli, ami a tudjátok az eredeti minden módon, ő azt hiszem, hogy úgy mondja, hogy mind a plántáló, mind az öntöző senki. Senki. Ez a biblikus, tehát a szolgálat, ez a biblikus perspektíva. Hogy senki, senki. Mózes meghalt, József meghalt, Pál apostol meghalt, D.L. Moody meghalt, Spurgeon meghalt, és én is rosszul érzem magam. Nem érzem magam túl jól. Oké, mi senkik vagyunk. Senkik. Tehát mind a plántáló, mind az öntöző nem számít, csak a növekedést adó Isten. Tehát ki számít? Ki a valaki? A növekedést adó Isten. És persze a szellemi gyermekkorhoz tartozik, amikor lehet, hogy ezt felcseréljük valamilyen módon, és azt gondoljuk, hogy hát az is az az ember volt. De az érettségnek a része, hogy megértjük, és szeretjük ezeket az ajándékokat, amiket Isten adott a testben, és el tudunk fogadni tőlük, stb. De megértjük, hogy itt a növekedést adó Isten, egyedül ő a valaki, és ő a minden. A plántáló és az öntöző egyek, 8. vers, de mindegyik a maga jutalmát veszi a maga munkája szerint. Mert mi Isten munkatársai vagyunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete. Isten szántóföldet munkál, Isten épületet épít, és ezek ti vagytok. És Isten a minden, aki ezt a munkát végzi. Úgyhogy ne ragadj le. A szolgáknak a feladata fontos, de az Úr a lényeg, és tényleg ő. Minél inkább megértjük, minél inkább megragadjuk a szívünk mélyén ezeket a kőkemény bibliai igazságokat, annál inkább fel vagyunk készülve, és fel vagyunk szabadulva arra, hogy Isten a következő fejezetre vezessen bennünket. Amen? Amen. Oké, utolsóhoz jutottunk el, és aztán be is fejeztem. Ez a 4. Ez nem akar ellentmondani az utolsó mondataimnak, hanem ki akarja egészíteni, jó? Teljesen rendben van, ha veszteséget élünk meg, mikor Isten elhívja a pásztorunkat egy másik munkára. Így van? Istennek a munkájában egy következő, egy másik helyre. Tehát teljesen rendben van, ha te úgy érzed, hogy valamit veszítesz, vagy veszteséget élsz meg, gyülekezetként a gyülekezet úgy érzi, hogy veszteséget él meg, mikor Isten elhívja a pásztorunkat, ki is ő? Ja, én vagyok, oké. Tehát akkor átfogalmazok. Isten elhív engem, és teljesen rendben van, hogy ez megüt téged. Vagy teljesen rendben van, hogy úgy érzed, hogy fú, most ezek után hogy lesz. Vagy teljesen rendben van, hogy azt mondod, hogy fú, ezt én úgy érzem, hogy ez egy személyes veszteség számomra. Oké? És visszatérünk Józsué első fejezetéhez. Mózes meghalt, és kellett, hogy legyen egy gyász. És csak szeretnék egy pár szót így a gyászról, és a gyász fontosságáról, vagy az elengedés fontosságáról és folyamatáról beszélni. Ebben a kontextusban, és egyébként ez minden más kontextusra is alapvetően igaz. Azt olvassuk a 5 Mózes 34-ben, a 8. versben, tehát pont az előző fejezetben, hogy és Izrael fiai 30 napig siratták Mózest a Moab mezőségén, amíg el nem teltek Mózes siratásának és gyászolásának a napjai. Oké, tehát nem kell hiperszelleminek lennünk, és nem kell azt mondanunk, hogy nem kell, hogy rosszul érezzük magunkat, vagy nem kell, hogy érezzük, ott legyen a veszteségnek az érzése. Az ember nagyon sok veszteségnél megtapasztal, megél valamilyen fajta gyászt, valamilyen elvesztést, és ez normális, és egy közösségben ez normális, úgy szintén ne lepődj meg ezen. Adj magadnak tért erre, adj magadnak lehetőséget erre. Amikor számomra így csak nyilvánvalóvá váltak ezek, amit így elmondtam az alkalom elején, vagy az üzenetemnek az elején nektek, tudod, sok módon beleszédültem. Tudod, olyan, mint amikor az ember beleáll egy ütésbe. Most ez igaz, vagy álmodom? Tudod, és fel kell, hogy dolgozza valahogy az ember azokat a változásokat. Ez igaz lehet egy szerettünk elvesztésénél is, ez igaz lehet egy hosszan lévő munkahely elvesztésénél is, ez lehet, tudod, dolgok megváltozásánál is az életünkben valamilyen szinten megélhetünk mind egy gyászt. Ez biblikus. 30 napig gyászolták Mózest, ez teljesen rendben van. És ami nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy rendben van, és tudjuk, hogy ez nem a vég. Ez nem a vég. Ez egy folyamat. Ezt úgy hívjuk, hogy a feldolgozásnak a folyamata. A gyász, vagy a feldolgozásnak a folyamata mindenkinél más. Lehet, hogy most hallgatod ezt, és azt mondod, oké, akkor ezen megyek keresztül. Tudod, lehet, hogy ahogy hallottad a hírt, az érzelmeid fent és lent, lehet, hogy ijegység fogod, lehet, hogy elbizonytalanodtál, lehet, hogy azon tűnődsz, hogy fú, hát most én nem is tudom, itt a gyülekezetben van-e itt számunkra jövő, tudod, egy csomó fajta érzés és gondolat vehet fent és lent. Lehet benne vád is, lehet benne harag is, lehet benne düh is. Tudod, éjszaka kiteszed a képemet, és előveszed a darcot, és tudod, dobálod. Így van? Tudod, sokótokat összeadtalak, sokótokat vezettelek a házasságotok előtt, a kapcsolatotokban, tanácsot adtam. Voltak, akik rajtam keresztül tértetek meg. Isten rajtam keresztül táplált benneteket, sokótokat hosszú évig, van, akit 20 éven keresztül. Nagyon gazdag, nagyon-nagyon gazdag ez az egész, amit így Isten tesz. Úgyhogy lehet, hogy csak őrültek háza van ott bent az érzelmeidben és a gondolataidban, és csak szeretném azt mondani, hogy ez abszolút rendben van. Persze vagytok itt mások, akik azt mondják, hogy miről beszélünk, igazából egy kicsit örülök, nem viccel. Azt mondja, miről beszél, én nem gyászolok, és most, ahogy hallod, elkezd egy rossz érzésre támadni, gyászolnom kéne, gyászolnom. Lehet, hogy te is gyászolsz, csak nem tudod. Vagy lehet, hogy máshogy gyászolsz, az is lehet, hogy nem gyászolsz. Csak azt akarom ezzel mondani, hogy sokszor azt mondjuk, egy picit utána olvasgattam, sokszor azt mondjuk, hogy annak így kell mennie, most azt mondják, hogy a gyász, nincs két gyász, ami ugyanolyan lenne. Mindegyik normális, és mindegyik belefér. Úgyhogy tud, hogy ez része annak, hogy feldolgozunk veszteségeket, és feldolgozunk dolgokat, ez a gyásznak a folyamata. A vége, figyelj, a gyásznak a vége, azt mondják, és tudjátok, vannak, akik lépcsőket adnak, hogy, hogy egy gyász, hogy megy keresztül. 70-es években íródott erről könyv, és ez egy szakterület igazából, de aztán mások mondják, hogy igazából nem azok a lépcsők, vagy azok a fokozatok nem is teljesen úgy vannak, de a lényeg ez, hogy a vége az az, hogy elfogadok dolgokat, amelyeket az elején nem nagyon tudtam elfogadni. Békességgel, nyugalommal, vagy elengedek dolgokat, amik korábban, tudod, zavartak, az a változás, az a veszteség, ami zavart, utána el tudom engedni, és reménységed van, és látod a jövőt, még ha nem is teljesen, de látod a fényt az alagútnak a végén, és látod azt, hogy van számodra jövő, és számunkra jövő a gyülekezetünk számára, és ez így gyász folyamatnak úgymond a vége. Úgyhogy adj magadnak tért. Lehet, hogy pár nap alatt, lehet, hogy pár hét alatt, lehet, hogy pár hónap alatt. Azért én találkoztam olyan testvérekkel, különböző gyülekezeti helyzetekben, nem a mi gyülekezetünkben, ahol évek vagy évtizedek alatt sem tudták feldolgozni, és egy kelepcévé vált, amiben beleakadt a lábuk, és megkeseredett az egész életük. Nyilván próbáld ezt elkerülni. Isten át fog vezetni téged és gyülekezetként, és megerősíti a gyülekezetet, és megerősít téged. És akkor ezzel hagy fejezzem be így a feldolgozásnál, és lehet, hogy szerdán szeretnék erről többet beszélni, jó? Csak most nincsen időnk. Szerdán jobban ki szeretném egy picit ezt fejteni. Így az egyik legámulatosabb rész az írásban, az a Zsoltárok könyve. Nekem nagyon sokat segít ezekben a hetekben, ezekben a hónapokban. A Zsoltárok könyve egy olyan könyv, szinte egy terápiás könyv, ha lehet így mondani. Mert fogja a lelkünket, és Istenhez vezet bennünket, hogy a belső folyamatainkat Istennel menjünk végig, és Isten végig visz ezen. Hagy bátorítsak erre. Persze foghatsz bármilyen részt az írásban, és segíthet, de a Zsoltárok könyve, tudjátok, a Zsoltárok könyve az olyan, hogy sok Zsoltár, nem mindegyik, de az jócskán vannak Zsoltárok, ami az első a fejezetnek az első fele az őrültek háza. Tudod, jaj, Uram, segíts! Tudod, és mindenfajta érzelmek, és ijegység, és félelem, és depresszió, és tudod, már szuszogni is alig tud, és csak az egész egy ilyen érzelmi hullámvasút, gondolati hullámvasút, sok Zsoltárnak az első fele. Miért? Azért, mert ezt jelenti embernek lenni. Oké, miért? Azért, mert ilyenek vagyunk, mert helyzetek változnak, dolgok változnak, és így reagálunk rá. De valahol ebben az érzelmi hullámvasútban a Zsoltáros, ahogy Istent keresi ebben, és ez kulcs, ahogy Istenhez megy benne, valahol ott útközben találkozik az Úrral, vagy mondhatjuk azt, hogy az Úr találkozik vele. És ez a vágyam az én életemre nézve, ez a vágyam a te életedre és a gyülekezetünkre nézve, hogy a következő napokban, hetekben, hónapokban, valahol, ahogy közeledünk Istenhez, és ebben a helyzetben Istent keressük, rá lelünk, és ő ránk lel, és van egy találkozásunk, és van az ő jelenléte, az ő csendessége, az ő szeretete, az ő irgalma, az ő vigasztalása, az ő bátorítása. Tudod, hogy ahogy ott vagy a következő időszakban, és közelítünk Istenhez, Isten szól a szívedhez, Isten szól a lelkedhez, Isten jelenléte nyilvánvaló lesz, és lehet, hogy úgy indultál el, hogy tudod, hatalmas félelmeid, vagy ijegységed, vagy lehangolódásod, vagy motivációvesztésed, vagy bármid is van, és aztán ott vagy, és azt mondod, hogy ó, Uram, olyan jó hozzád közel lenni, olyan jó a te jelenlétedben lenni, és megtörténik az a változás, az a változás. Ami sokszor a Zsoltárok közepén valahogy úgy hangzik, hogy de én benned bízom, Uram. Vagy Uram, de te vagy az én kősziklám, az én pajzsom, az én menedékem, az én váram, az én szabadításom. Uram, te vagy. Uram, elrejtesz engem az ellenségeim elő. Uram, te vagy a fejem felemelője, a dicsőségem a harmadik Zsoltárban. És mehetnénk tovább. Uram, te vagy. És onnantól kezdve a Zsoltár változik. Sokszor egyébként kritikusok fogják a Zsoltárok, és azt mondják, hogy ez két Zsoltár össze lett illesztve. Az egyik így íródott, egy nehéz helyzetben, a másik egy jó helyzetben íródott, ahhoz szerint összeillesztik. És azt mondják, hogy ez nem egy Zsoltár, amit egy szerző ír, hanem két Zsoltár, csak össze lett rakva. szerkesztők összerakták, de nem szerkesztők rakták össze, hanem pontosan ilyen a hívő élet, hogy ahogy Istent keresjük, és Isten elől nem elfutunk a nyomás alatt, a nehézség alatt, az űrzavar alatt, a kihívás alatt, hanem Isten lábaihoz megyünk, ott kitárul előttünk egy olyan nézőpont, egy olyan békesség, egy olyan szabadság, egy olyan látásmód, egy olyan közelsége Istennek, ami miatt a Zsoltárok második fele telve van örömmel, telve van szabadsággal, építése. Nagyon sokszor a Zsoltár író, még a Zsoltár vége fele még fordul egyet, és azt mondja, hogy hagyd tanítsam a bűnösöket a te útjaidra, hagyd hirdessem a te nevedet. Tudod, ma már Zsoltár az elején úgy indult, hogy tudod, teljesen ott fel kellett mosni a padlóról, Zsoltár vége fele, na, ezt szeretném elmondani másoknak is hallani kell ezt. Másoknak is. Oké, így működik az életünk. És a kulcs, az ő. Tudod, ahogy tudod, lefele lógatjuk az orrunkat, ahogy lehet, hogy tudod, átmegyünk különböző dolgokon, és aztán ő vele találkozva minden megváltozik. És most van bátorításunk, és ez a vágyam, és én hiszem, hogy ez fog történni, és már történik, de hiszem, és lehet, hogy valakinél egy hónap múlva, két hét múlva, három hónap múlva, tudod, hogy ott lesz, és lesz, tudod, ott lesz, és ott lesznek a hitnek a szavai a szádba. Olyan dolgokat fogsz mondani a gyülekezetünkre nézve, olyan dolgokat fogsz mondani az elhívásodra nézve, olyan dolgokat fogsz mondani, hogy azt mondod, hogy te magad is meglepődsz. Te magad is meglepődsz. Magadon. Mert találkoztál, és találkoztunk Istennel ebben a folyamatban. És remény született. Élet született. Öröm született. Úgyhogy menjünk együtt ebben. És december 30 után lehet, hogy így, 31 után, már rövidítem, 31 után, lehet, hogy szó szerint nem együtt fogunk így egy ilyen értelemben menni. De együtt fogunk menni, nem? Nem együtt fogunk menni? Nem ugyanazon az úton fogunk járni? Nem ugyanaz az Úr fogja fogni a kezünket, harcolni a harcainkat? Abszolút, össze vagyunk kötve az örökké valóság által örökre, és áldottak és kiváltságosak vagyunk. Amen, amen, amen. Gyertek, imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei atyánk, azt, hogy megismerhettünk téged, mint az örökké való atyát, a korszakoknak a kősziklájáját, az örökké való Istent, aki szárnyai alá gyűjt bennünket. Köszönjük neked. Köszönjük neked, hogy a gyülekezetünk életében, ebben a fontos időben töménytelen vigasztalásod van, rengeteg bátorításod, útmutatásod, tanításod. Urunk, nagy kiváltság téged szolgálni. Nagy kiváltság a gyermekeidnek lenni. Nagy kiváltság veled járni. Nagy kiváltság, hogy de te mindig fogod a kezünket, és vezetsz minket. Nagy kiváltság, Uram, hatalmas Isten vagy. És a menny fogja csak megmutatni ezeknek a napoknak, hónapoknak, éveknek, évtizedeknek a jelentőségét, mikor te mindent összecsomagolsz, mindent elégetsz, ami nem oda való. Ott lesz bennünk az a hihetetlen erős érzés, hogy nem volt hiába való az Urat szolgálni, nem volt hiába való ő benne hinni, nem volt hiába való ő érte élni, nem volt hiába való az ő elhívását követni, nem volt hiába való áldozatot hozni az időnkkel, a pénzünkkel, az energiáinkkal, a döntéseinkkel, és nem is volt áldozat egyáltalán, Uram, mert olyan jó Isten vagy, köszönjük, köszönjük, köszönjük. Uram, imádkozom azért, hogy csak járhassunk abba a következő hetekben, hónapokban, amit eddig is hallottunk, amit eddig is tanultunk, amit eddig is hallottunk itt a gyülekezetben erről a pulpitusról, hallottuk az igédből, hallottuk a személyes időnkben, hogy te vagy minden, és minden dicséret téged illet. És te jó vagy mindazokhoz, akik téged félnek. Jóságos az Úr. Köszönjük. Uram, imádkozom azért, hogy te alapozd meg mindannyiunk szívét erőteljesen a kegyelemben. Uram, hogy minden ijegység, vagy gyász, vagy veszteségérzet, vagy összezavarodás, vagy elbátortalodás közben te találkozz minden egyes báránykáddal. Te készíts fel, te erősíts meg, te szólj hozzánk, ahogy most olvastuk. Urunk, légy bátor és erős, ne félj, eredtek, én veled vagyok. Igen, Uram, köszönjük. Jézus nevében. Amen.